Mielőtt a görögországi tüzekről lenne szó, egy hazai tűzesetről, a Lajos Mizséről, a nyugati pályaudvarra tartó Kőbánya Kispestről 7.25-kor tovább indult S21-es vonat mozdonya kigyulladt, egy vágányon akadályozva a forgalmat Zugló és Kőbánya Kispest között. Az oltás idejére mindkét vágányon szünetelt a forgalom, és hát az utasokat hál' Istennek le tudták szállítani a katasztrófa védelem munkatársai. Eloltották egyébként a vonatot, és 8 óra 20-tól egy vágányon ismét közlekedhetnek a vonatok ezen a területen. Biztonságban vannak a Rodosz északi részén nyaraló magyarok, ezt állítja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője. A szakember szerint a tűzzel érintett településekről kimenekítettek között csak néhány magyar volt, mivel oda nem is szerveztek az irodák utazásokat. Bakó Balázs arról is beszélt, hogy a közvetlenül a tűz miatt megszakított nyaralás esetén jár-e kártérítés az utazónak, illetve mit tehetünk a nyaralás előtt, ha az úgynevezett piros, vagyis a tűz által érintett zóna. Nába szól a foglalásunk. Lakatos László interjúja.
Napok óta tartanak Görögországban a pusztító erdőtüzek, és a hírek szerint sok magyar is érintett az evakuálásokban. Önöknek vannak-e adataik arról, hogy a szövetség tagjai hány turistát utaztattak a térségbe?
Pontos adataink nincsenek, de hát biztos, hogy több száz utazóról beszélhetünk heti szinten, hiszen akár csak egy hazai utazás szervezők által üzemeltetett charterjárat kapacitása is körülbelül 180 fő. És hát az a jó hír egyébként a hazai utazási irodák meg a hazai utazók szempontjából, hogy ezek a járatok mivel főszezonban tele vannak. És hát az is azért egy fontos információ, hogy a hazai utazási irodák és utazás szervezők, akiknek a kínálatában szerepel Rodosz és akár Korfú, jellemzően azokra a területekre közlekednek, és azokra a területekre szerveznek utazási csomagok részeként szállásokat, nyaralásokat, amelyek nem érintettek itt a tűz szempontjából. Rodosz vonatkozásában elsősorban az északi területekre, Rodosz városa környéke és Palinaki környékére foglalnak főként szállásokat. Korfu esetében pedig jellemzően a nyugati területekre. Nagyon fontos, hogy ezek nem azok a területek, amelyeket itt a tűz érintett. Rodosz esetében egyébként a helyi hatóságok az északi területeket kék, tehát biztonságos zónának minősítették, és a déli területeket, ahol a tűz van, illetve délkeleti területek, azokat minősítették piros, tehát tűzáltal érintett, vagy akár veszélyeztetett zónának.
Mennyire élhető ott a környezet, még akkor is, hogyha biztonságossá nyilvánították a helyi hatóságok, hiszen hát száll a füst. Tehát gyakorlatilag 40 fokban füstben nyaralni, az nem biztos, hogy a legjobb történet.
Hát Rodosz esetében itt arról van szó, hogy a déli területeken, vagy délkeleti területeken van a tűz. A szél az délfelé fújt el, délfelé viszi, amennyiben viszi, és hát az oltás ugye folyamatos, úgy tudom, külföldi tűzoltók segítségével és bevonásával is. Ott a térségben nincsenek, tehát igazán elenyésző számban voltak egyáltalán magyar utazási irodák által szervezett utasok, ők már nincsenek ott, illetve Korfúról pedig az információk, hogy ott már eloltották a tüzeket, hogy tüzek már viszi.
Úgy akkor foglalkozzunk az érintettekkel, vagy az esetleges, akár a jövőben hasonló helyzetbe kerülő nyaralókkal. Ugye tanácsként elhangzott, azt hiszem a külügyminiszter javasolta, hogy inkább halasszunk, vagy tegyük át a térségbe szóló nyaralásainkat, de ha valaki csinál, az mire számíthat? Tehát gondolom, hogy arra hivatkozása, hogy ott én veszélyesnek érzem a nyaralásomat, vagy nem ajánlják, mert még több tűzfészek még parázslik, erre hivatkozással én nem mondhatok le utakat, vagy lemondhatom?
Hát ez attól függ, ugyanis a külgazdasági és külügyminisztérium konzuli és állampolgársági főosztálya Rodosz és Korfu egyes területeit egyes, vagyis utazásra nem javasolt kategóriába sorolta. Ez Rodosz esetében a délkeleti részen egyes városokat jelent, Korfu esetében pedig az északkeleti részen található úgy szintén egyes városokat. Na most, ahogy mondtam, a hazai utazás szervezők nagy része szerencsére elsősorban nem ezekbe a térségekbe szervezi az utazásait, ugye a charterjáratokkal szervezett utazásokat, utazási csomagokat. Tehát ilyen esetekben, amikor nem az egyes, vagyis utazásra nem javasolt kategóriába sorolt térségben van a szállás, illetve a repülő az fontos, hogy Rodosz esetében az északi, a Rodosz városánál lévő repülőtérre érkezik, akkor az általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadók, tehát ott, hogyha valakinek már nagyon közeli, mondjuk egy héten, 8 napon belül utazása van, jellemzően a lemondás esetén, tehát nem mondhatja, csak a közbér olyankor 100%. Amennyiben esetleg olyan területet érint, itt most elsősorban mondjuk a szállásról beszélünk, vagy volt, vagy lett volna valakinek a szállása, ami az egyes kategóriában van, most itt a tegnapi módosítás nyomán, ott neképpen keresik meg az utazási irodájukat, és az utazás szervezővel gyakorlatilag egyezkedhetnek, hát egyrészt ők ilyenkor felajánlanak alternatív szállást, mondjuk, hogy Rodoszról vagy Korfuról van szó, mondjuk Rodosz esetében fordult elő néhány ilyen eset, akkor a sziget más területén, vagy akár egészen más destinációban, tehát más térségben, más országban, és amennyiben ezt az utazó nem fogadja el, akkor kérheti a részvételidíj visszatérítését.
Egyébként persze értem, hogy most éppen nincs az önök tagjai között érintett magyar utazó, de ilyen esetben az utazási iroda miben tud segíteni? Ugye, ha valaki mondjuk az utóbbi napokban érkezett oda, a tűz kiterülése előtt, és mondjuk volt 2 hétre foglalva neki szállás, hát az gyakorlatilag az egész nyaralását bukta. Ilyenkor mi a teendő? Mit lehet tenni? Van valami kártérítés, vagy tűz esetén nem jár semmi, mert ez természeti csapás?
Hát alapvetően ez viszmajor, de hangsúlyozom, hogy ha valakinek olyan helyen lett volna, vagy volt a szállása, és ez minimális számban fordult elő itt magyar utazás szervezők részéről vagy oldaláról, és utazási irodákkal utazó magyar utasok oldaláról, akkor ők egyeztetnek az irodával, az nagyon fontos, hogy az utazási irodáknak legfontosabb, és az a utazás szervezőknek is az utasok biztonsága. A jelenleg, tehát ahol most tartózkodnak magyar utazók, az biztonságban vannak. Az is azért nagyon fontos, hogy utazás előtt mindenki, függetlenül attól, hogy melyik országba utazik, regisztráljon a konzuli szolgálat honlapján, ez nagyon egyszerű, a néhány perc alatt megtehető regisztráció. Ez fontos, hogy ilyenkor a konzuli szolgálat munkatársai, illetve akár hát a helyi nagykövetség és konzulátus munkatársai tudják, hogy kik azok a hafitársaink, akik az adott országban tartózkodnak, illetve meg kell adni elérhetőséget is, tehát el tudják őket érni bármiféle víz vagy veszélyhelyzet esetén.
A kérdésem arra vonatkozott, hogyha persze tudom, az életvédelme meg a biztonság szavatolása az egy dolog, igen, de ami az utazási irodákat, illetve az én nyaralásomat, vagy az ott évük nyaralását illeti. Tehát ugye sokaknak ez akár egy éves megtakarított pénzre, mert hogy arra tett félre, hogy ő ezt a 2 hetet ott tölti el viszonylag jó létbe. Ehhez képest rohangál, menekül, jó esetben segítséggel teszi ezt. Ugye hallottuk, aki nem szervezett módon utazott, az még információt se kapott. Szóval, hogy mit kaphat? Mi az, amit ilyenkor kérhet? Vagy van egyáltalán biztosítás erre? Köthetek ilyen biztosítást arra, hogy meghiúsulott a nyaralásom?
Ilyen típusú biztosítás nincs. Utalandási biztosítások vannak, de az nem krónikus, és orvos által igazolt megbetegedés esetére van, illetve betegségbaleset pótlás biztosítás, ami kinti, esetlegesen ilyen típusú nem várt eseményre vonatkozik. Nagyon fontos az, hogy tehát az irodások azért, én tegnap azt hallottam, hogy elég jól tájékoztatták a déli területeken, vagy érintett területeken lévőket is azért a helyi hatóságok. Itt az evakuálás elég flottul ment. Ugyanakkor meg hát valóban, tehát mondom, csak ezt tudom mondani, hogy akik a hazai szervezők által szervezett, jellemzően biztonságos, tehát most is biztonságos területekre szervezett utazásokon vesznek részt, őket, ez így, ők ebből nagyjából semmit nem éreznek. Néha vannak kisebb áramkimaradások ott a szigeten, de ők ebből alapvetően ebből nem sokat tapasztalnak. Tehát a nyaralásukat egészen biztos, hogy ez nem árnyékolja be, nem rontja el. Fontos még, tehát itt az előbbiekhez hozzáfűzve, hogy azért a híradásokat a kintiek is folyamatosan kevesek, és még nagyon fontos, hogyha valaki utazási iroda szervezésében utazik, általában vannak kinti helyi képviselői az irodának, akár magyarul beszélő képviselő, kinti partner, illetve az utazási irodával is egy ilyen 0-24 órás sürgőségi telefonszámon ő kapcsolatban tud lenni. Tehát én ezeket tartom így a legfontosabbnak.
Egyébként arra van mód, és itt az előző kérdésemre csatolnék vissza, hogy ha mondjuk egy ilyen érintett környéken van egy szállás, onnan evakuálnak, de van még 2 hetem a nyaralásból. Elméletben kaphatok ott helyben egy másik szállást a kevésbé érintett területen?
Hát, hogyha nyilván a helyet függvényében, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy Görögország így a főszezonban és Rodosz is tele van, tehát nagyon sokan tartóznak kint, de amennyiben van rá lehetőség, akkor természetesen az iroda mindent megtesz, hogy ezt megoldja. Hát a másik az, hogyha tényleg olyan a helyzet és olyan területen vannak, akkor pedig nagyon gyorsan tudnak mentesítő járatokat küldeni. Itt az is fontos, hogy azért több utazási iroda üzemeltet charterjáratokat a térségbe, és ők azért egymással is folyamatosan egyeztetnek, tehát akár egymás utasait is el tudják hozni, hogyha éppen úgy van, vagy olyan a helyzet. Hát mondom, a más kérdés az, hogy utána az utas nyilván az irodával tud egyeztetni, hogy ez pontosan milyen helyzet volt.
Az elmúlt percekben Bakó Balást hallották, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivőjét. A nemzetközi kapcsolatrendszerek jelenthetik a mentővet a nehéz anyagi helyzetben lévő magyarországi egyetemeknek. Az Euro-Atlantik ZRT igazgatósági elnöke szerint az Európai Uniós források hiánya, az uniós pályázatokból való ideiglenes kizárás és a hazai pályázati lehetőségek elapadása a szakmai elszigetelődés felé tereli a magyar felsőoktatási intézményeket. Fellegi Áron azt mondta, hogy a problémákat a stratégiai szemléletmód meghonosítása, a nemzetközi kapcsolatok építése és a vállalati együttműködések létrehozása enyhíthetik. A riporter Molnár Gábor.
Önök a közleményükben úgy fogalmaztak, hogy idézem, a magyar felsőoktatási intézményeknek fel kell tűrniük az ingújokat. Miért? Mi ennek a kicsit számomra drasztikusnak tűnő szóhasználatnak a háttere, az oka?
Ez a megfogalmazás valóban drasztikusnak hangzik. Ennek az az oka, hogy a magyar egyetemek az elmúlt évekkel ellentétben különösen nehéz helyzetbe kerültek. Amikor az egyetemek nehéz helyzetét említjük, akkor érdemes három tényezőt külön nevesíteni. Azt gondolom, hogy első helyen mindenképpen a hazai pályázati piac, illetve az állami támogatási környezet egyfajta beszűkülését tapasztalhatjuk. Az elmúlt években, vagy mondhatom, hogy az elmúlt bő évtizedben a magyar felsőoktatási intézmények számos olyan pályázati konstrukcióban tudtak sikeresen indulni és vissza nem térítendő forrásokat lehívni, amik a működésüket segítették, illetve jellemzően innovációs és kutatásfejlesztés tárgyú projektjeiket tudták finanszírozni. Nehezebb gazdasági környezetben kell az egyetemeknek boldogulniuk. Ezek a pályázati lehetőségek kisebb számban érhetők el, de azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy egyes pályázati felhívások meg is jelennek jelenleg is, meg várhatóan a jövőben is meg fognak azért jelenni, közel sem akkora számban és olyan intenzitásban, hogy ez az egyetemek igényét teljes körűen lefedje. A második pont az az Európai Uniós forrásokat körbelengő helyzet, illetve az Európai Uniós források meg nem érkezése Magyarországra, és sem a partnerségi megállapodás alapján járó kohéziós pénzek, sem pedig a helyreállítási alap, hogy ezt a közbeszédben használjuk, az RRF alapján járó pénzek sem jelentek még meg Magyarországon az eredeti terveknek megfelelő mértékben és mennyiségben. A magyar kormány és az Európai Bizottság közti tárgyalási folyamat még nem ért véget. Várni kell, ami hát komoly probléma, és főleg, hogyha az úgynevezett akadémiai szektort vesszük, hiszen számos beruházás részben vagy egészben, de Európai Uniós forrásból került volna finanszírozásra, amit ezek az intézmények már évek óta terveznek megvalósítani. Ezekre jellemzően még várni kell, ami szintén egy az előzetes várakozásokhoz képest egy be nem tervezett problémája az egyetemeknek.
És akkor jön a sorban a harmadik?
Jön a sorban a harmadik probléma halmaz, ami pedig az úgynevezett közvetlen európai forrásokat jelenti. Ugye ezek azok a közvetlenül az Európai Bizottságnál pályázható európai programok, amikben kvázi a tagállami kormányok nem érintettek, tehát úgy is fogalmazhatnék egyszerűen, hogy nem a tagállami kormányokon keresztül vezet az út, és nemzeti hatóságokon keresztül vezet az út a támogatások lehívásához, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz, illetve a bizottság alatt működő alapokhoz szükséges pályázati kérelmeket beadni. Ugye vannak közismert pályázati programok, ebben a körben említhettem meg a Horizon Európa, angolul Horizon Europe, vagy éppen az Erasmus, Erasmus Plus programokat, amikre az egyetemek nagyban építettek az elmúlt időszakban, és hát a legújabb fejlemények tükrében, ami az Európai Bizottság azon döntését jelenti, miszerint szintén a jogállamisági elvárások terén tapasztalt általuk hiányosságoknak vélt fejlemények tükrében, ugye befagyasztották a magyar egyetemek lehetőségeit a programokhoz való csatlakozásban. Ez azt jelenti, hogy a következő időszakban a magyar egyetemi szereplők, kutatóintézetek, a teljes magyar akadémiai ökoszisztéma számára nem elérhetőek ezek a programok, amik gyakorlatilag, hogyha az előző okokat is, amiket említettem, ide vesszük, akkor gyakorlatilag az utolsó alternatív finanszírozási eszköz az, amitől remélhetőleg átmenetileg, ugye a bizottság döntése mindenképpen átmeneti jellegű, ezt a bizottság maga jelezte, minden esetre átmenetileg ezek a programok is elérhetetlenné váltak, amivel gyakorlatilag a körbezárul, és a probléma halmaz teljessé válik, amit a magyar egyetemek tekintetében jelenleg megemlíthetünk.
Na most az alapján, amiket itt elmondott a lelki szemeim előtt, eléggé baljóslatú és sötét kép sejlett föl és rajzolódott ki. Na de ugye ez egy adott helyzet, és hogyha ez így marad, akkor egyfajta, ahogy önök szintén a közleményükben írták, szakmai elszigeteltség is jöhet. Tehát ezt a helyzetet meg kell valahogy oldani. De nem egyszerű. Hogyan lehet ezt a nehéz helyzetet megoldani?
Üzleti tapasztalatunk szerint ebből a jelenlegi egyébként valóban bajos helyzetből gyakorlatilag egyetlen kiutat látunk, ez pedig az, hogyha a nehéz körülmények ellenére a magyar felsőoktatási intézmények időt és energiát fordítanak továbbra is abba, hogy nemzetközi fórumokon jelenjenek meg, határokon átívelő projektkezdeményezésekben vegyenek részt, ugyanis abban azért lehet bízni, és ez akkor ennyiben a bajós érzetét a témának némiképpen remélhetőleg feloldja, hogy ahogy korábban említettem is, a bizottság maga is ideiglenes átmeneti döntésről beszél, intenzív tárgyalási folyamatok zajlanak, tehát abban azért okkal és joggal lehet bízni, hogy hamarosan kompromisszumos megoldás fog születni, és a jogi akadály elhárul a magyar egyetemek előtt, ahhoz, hogy a közvetlen, legalább a közvetlen Európai Uniós forrásokat lehetővé tevő programokban részt tudjanak venni. Szóval addig is nagyon fontos, hogy az egyetemek európai szinten kvázi aktívak legyenek, hiszen hogyha ebben a helyzetben saját maguk szigetelődnek el, és nem fordítanak kellő időt és energiát arra, hogy a nemzetközi tudományos életben innovációs kutatásfejlesztési projektek generálásában részt vegyenek, akkor viszont végérvényesen kimaradhatnak az európai körforgásból. Egy nagyon fontos eleme a sikerességnek a közvetlen EU-s források tekintetében azok a nemzetközi partnersége. Közvetlen Európai Uniós pályázatok egyik közös jellemzője az, hogy határokon átívelő konzorciumokban szükséges pályázni, tehát nemzetközi partnerekkel való közös munka elkerülhetetlen. Annak érdekében, hogy sikeres forráslehívásokról tudjunk beszélni.
Erre jó példa az ELTE is, ugye?
Igen, ami egyébként abból a szempontból is jó példa, hogy már évek óta rendelkeznek brüsszeli képviselettel, és Brüsszelben aktív az egyetem, ami a különböző partnerkapcsolatok ápolása és nemzetközi szervezetekhez való csatlakozást jelenti. Ez megmutatkozik az egyetem sikerességében, nem csak a nemzetközi kapcsolatépítés, hanem az abból következő közvetlen uniós programokban való részvétel kapcsán is.
Az elmúlt percekben a hazai egyetemek helyzetéről hallhattak egy interjút Fellegi Áronnal, az Euro-Atlantik ZRT igazgatósági elnökével.